Hát nagyon szépen köszönjük a bizonságtételeket. Ezek nagyon értékesek, amikor bepillanthatunk valakinek az életébe, és hogy Isten hogyan munkálkodik. Úgyhogy hálásak vagyunk, értetek. Halljuk már itt, hogy a gyerekek már nagyon izgatottak, hogy mikor lesz a gyerekfoglalkozás, úgyhogy imádkozunk is, és aztán elengedjük a gyermekeket, és aztán pedig az ige hirdetés fog következni. Úr Jézus, köszönjük neked az életünket, Uram, mindent, amit adsz nekünk. Hálásak vagyunk ezért, és valóban köszönjük azt, hogy az kell nekünk csak, amit te adsz, és nincs szükségünk mindenre, ami ebben a világban van. És Uram, most így különösen a gyermekekért könyörgünk, hogy annyi mindent kínál ez a világ, és annyira sok minden van, hogy vezess bennünket, taníts bennünket, hogy hogyan vigyázzunk ő rájuk. De tudjuk azt, hogy te tudsz igazán vigyázni rájuk, ezért most is hozzád kiáltunk, és a te kezedbe tesszük őket, hogy őrizd meg őket. És Uram, köszönjük neked azt, hogy itt a közösségünkben taníthatjuk őket. Köszönjük, Uram, azokat, akik hétről hétre odaszánják az ő idejüket, életüket erre. Kérlek, hogy törzs be az ő szájukat, Uram, szívüket, gondolataikat, érzelmüket a te igéddel, hogy tudják azt átadni a gyermekeinknek, amit te készítettél a mai napra. Ámen. Ámen.
Köszönjük a türelmet. Majd fogom húzni. Ki az, aki itt volt a múlt vasárnap is? Jó, köszönöm szépen. Van egy mondat, ami úgy visszacsengett a hét során. Most nem azt kérem, hogy bányásszátok elő, hogy mi volt az ige hirdetés, de volt-e olyan, ami valamiért visszajött? Esetleg a Szentlélek újra eszetekbe juttatta. Volt ilyen valakinek? Nem biztos, tehát az nem elvárás csak. Köszönöm, Zsófi. Van ilyen valakinek? Egy. Ott van egy. Mindjárt mondhatod. Van még valakinek? Zsolt, mi volt az? Jó. Köszönöm. Van még valaki, akinek valami eszébe jutott? Nem kell bányászni, csak akkor érvényes, ha különben is eszünkbe jutott a hét során. Emlékeztek erre a mondatra? Én vagyok az az ember, akiért Jézus meghalt. Emlékeztek rá? Nekem újra és újra eszembe jutott a hét során. És valakivel beszélgettem a gyülekezet tagjai közül, akit még az előbb láttam a sorok között, most biztos lement. Ő nekem többször említette ezt egy hosszabb beszélgetésünk során. Én vagyok az az ember, akiért Jézus meghalt. Igaz ez? Te vagy az az ember. Mert akkor neked fog szólni ma az üzenet. Ez az üzenet, ez elsősorban a szolgálatról szól majd. Olyan üzenet, hogyha nagyon őszintén mondom, két hete borzasztóan dolgozza a lelkemet, vagy facsarja a bensőmet. Nem úgy állok itt, mint aki ezt nagyon könnyen elmondja most, de tudom, hogy nem csak nekem szól, ezért inkább most továbbadom, próbálom engedelmesen tenni. A szolgálatról fogok beszélni, de nem úgy, hogy milyen szolgálati területek vannak a gyülekezet életében, itt vagy ott, vagy máshol. Nem is olyan szempontból beszélek róla, hogy milyen kegyelmi ajándékok vagy talentumok vannak, hanem csak egyetlen szempontból szeretnék ma beszélni, még hozzá a szív szempontjából. Mert Isten a szívünket nézi, és Isten a szívünket kéri. Mert ha adjuk a szívünket, akkor valószínű megy a többi is vele. emlékeztek bizonyosan erre a rajzra. Ez a fékozló fiú, mikor hazaér, belezuhan az atya karjába. Nem is érti talán, hogy a büntetést érdemelné, de nem kapja. Érzi, hogy még mindig mocskos, még büdös. De valahogy elfogadta azt az irgalmat, amit Isten adott. Nagyon sokszor hívő emberek így gondolkodnak, hogy én bűnbocsánatot kaptam, Isten visszafogadott engem, de még mindig ugyanaz a bűnös, nyomorúságos ember vagyok. Igazán a szolgálatban is akkor tudunk növekedni, hogyha elfogadjuk azt, amit itt hallottunk, Jézus megtisztított engem. Annyira jó, hogy a történetben nem a tékozló fiúról lesz szó, a történetben az atya nem hagyta annyiban a dolgot. Emlékeztek, palást, gyűrű, saru. Kifejezte, hogy teljes mértékben helyreállítottalak. Újra Isten áldásainak gazdagságában érhetsz. Nem mint egy tékozló, hanem mint aki visszanyerte azt a rangját, amiben volt. Hadd kérdezzelek, mint ahogy ezt már többször megtettem itt, te hogy képzeled jelenleg Istennel a kapcsolatodat? Bűnbocsánatot kaptam, de még mindig ugyanaz belül, még mindig ugyanaz a mocskos ember vagyok. Vagy élhetek az Isten irgalmából, ahogy az előbb Szabolcs mondta, őt bűnné tette, értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk. Akkor te mi vagy, Szabolcs? Léci, mondd egy kicsit hangosabban. Köszönöm. Isten igazsága. Aki Krisztusban van, új teremtés, az a régi elmúltak, és íme új lett minden. Ezzel a mentalitással, ezzel a belső hozzáállással lehet is a szolgálatra tekinteni. A szolgálatnak arra a súlyára, amiről én ma beszélni fogok. Hogy nem azért szolgálunk, hogy elérjünk valamit Istennél. A bűnbocsánatot. Ha még így vagy mindig, hogy te azért kell tegyél Istennek, azért kell gyülekezetbe járnod, azért kell olvasni, hogy az Isten elfogadjon, olyan nyomorúságos vagy. Az Isten irgalmazzon neked. Vagy azért teszünk valamit, hogy megfeleljünk neki. Nem ezért tesszük, szeretetből és hálából. Ez a fiú nagy ünnepségben részesült aznap. Másnap lehet, hogy a mezőn dolgozott. Hogyan? Hálából és szeretetből és valószínű, amit csak tudott, beletett. De volt egy testvére, aki ezt mondta, amikor megérkezett és hallotta az ünneplést, akkor valahogy nagyon nehezen viselte ezt. Nem úgy beszélt róla, hogy a házban van az atyával, hanem kint van a mezőn. És jön haza, és azt mondja neki, látod, hány esztendeje szolgálok neked? Itt az eredeti szolgálszó, hát az valami olyasmit jelent. Robotoltam neked, rabszolgamunkát végzek itt. És mégsem kapok ilyen ünneplést soha. Annyira nem ismerte az atyát. Hogyha ilyen volt a báty, könnyen el tudom képzelni, miért ment el az öccs. Tudjátok, hogy a gyülekezetekben is van ilyen? Hogy amikor kialakul egy ilyen önigaz, én itt robotolok, én itt megteszek mindent, akkor olyan kemények tudunk lenni, hogy aki bajba van, nehezen jön be. Vagy bejön, aztán elmegy. Olyan hálás vagyok, hogy ez a gyülekezet most nem ilyen. Pontosan úgy viselkedett, mintha rabszolga lett volna. Dolgozott érte, és azt várta, hogy ezért majd az apja megáldja. De ez a szerinte való módon eddig elmaradt, ezért neheztelt, ezért dühös volt. Pedig az atya azt mondja neki, az édesapa azt mondja, látod, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Ez jog szerint is így volt, mert ha a legnagyobb fiúnak két rész jár, a következőknek egy-egy-egy. A kisebbik vitte a magáét, a maradék kettő, az már a nagyobb fiúé volt. Már évek óta élvezhette volna mindazt, ami az atyai házban az övé volt, de nem. Te tudod élvezni az atyai házban, ami Isten tőle tied? Talán neked is mondja Isten, mindenem, amin van, a tiéd. Nézd körül! Már a tiéd, mindenem a tiéd. Sok keresztényt ismerek, aki inkább ehhez az idős testvérhez hasonlít. Sokszor nem tudjuk, mi az, ami már a miénk, vagy kik vagyunk. Teológiailag tisztában vagyunk vele, hogy a keresztény élet a kegyelemről szól, nem pedig a szabályok betartásáról. De gyakorlatban mégis sokszor úgy élünk, mintha viselkedésünk határozná meg, hogy kik vagyunk Istenben. Tudjuk, hogy kegyelemből van üdvösségünk. Bár talán soha nem mondanánk ki, de végső soron mégis azt gondoljuk, hogy a cselekedeteink által tudjuk ezt az állapotot fenntartani. Ismerős? Lehet, hogy nem mondjuk ki, de a gyakorlat azt mutatja, hogy abban hiszünk, hogy Isten előtti megigazolásunkat a viselkedésünk határozza meg. Ettől szabaddá tesz Isten átélt szeretete. Ettől felszabadít az evangéliumnak világos tisztasága és igazsága. Istennek valójában nem az számít, amit teszünk elsősorban, hanem az, hogy miért tesszük, amit teszünk. Mondom, még egyszer a szolgálatról lesz ma szó. Krisztus tökéletesen szeret, és elfogad minket. Azért, akik vagyunk, nem pedig azért, amit teszünk. Kegyelemből van üdvösségetek, a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Ebből a biztos pozícióból viszont szabadon dönthetünk úgy, hogy igazán Istent fogjuk szolgálni. Hálából és szeretetből. És menet közben valahogy megszabadulhatunk a helytelen rossz motivációktól is. Ez a nagyobbik fiú becsapta saját magát. Nagyon kell dolgoznia magát, körülbelül ezt gondolta, robotolni. Olyan, mint egy bérmunkás. De ha igazán megértjük, milyen is az atya valójában, mit tett értünk, akkor hogy ne akarnánk neki szolgálni, neki élni? Krisztus már felszabadított, megszabadított minket. A győzelméről énekeltünk az előbb többször is. Viszont amikor valójában megismerjük a szeretetét, olyannak, amilyen, akkor nagyon valószínű, hogy magunktól fogjuk szolgálni őt. Hogy a szolgája legyél. Nem nagyon tudnánk ezt addig megtenni, amíg a kegyelmet meg nem értjük. Én vagyok az az ember, akiért Jézus meghalt. Hoztam egy rövid történetet nektek. Valamikor az Amerikában történt két ikertestvér története. Az egyikük egy istenfélő fiatalember volt, szerette az Urat, oda szánta magát neki, rendszeresen élt a gyülekezeti közösségben. Kegyelemből új élete lehetett. Volt egy ikertestvére, aki viszont sajnos pont az ellenkező irányba ment. Nagyon lecsúszott. Rossz társaságba keveredett. A környékbeli gengszterekkel, most mondjam így, cimborált össze napról napra. Aztán egy nap, amikor egy közös lopást terveztek, az valahogy nagyon rosszul sikerült, mert gyilkosság lett belőle. És ráadásul ez a fiú követte el a gyilkosságot. Persze pánik, rémület, meg véres ruha, és menekül. Úgy tudom, hogy ez egy igaz történet. A forrásból, ahonnan olvastam. Már nagyon régen egyszer, és most valahogy elő sikerült szedni. Hazamenekült a rendőrök elől. Otthon az ikertestvér látta azonnal, hogy véres a ruha, zilált a testvér, valami nagy baj van. Azonnal azt mondta neki, vedd le a ruhádat, add ide. Te meg vedd fel az enyémet. A ruhacsere megtörtént, közben megérkeztek a rendőrök is a helyszínre, illetve nem a helyszínről, az otthonukba. A fiúnak mondta a bátyja, cseréljünk ruhát, te pedig menekülj. Ruhát cseréltek, elfogták, és mivel annyira nyilvánvalóak voltak a dolgok, viszonylag gyorsan ment az eljárás. Minden alkalommal, amikor őt kérdezték, azt mondta a testvér, aki börtönben volt, tudom, hogy meg kell halnom ezért a nagy bűnért. Tudom, hogy meg kell halnom ezért a nagy bűnért. Valahogy alázattal, türelemmel, szeliden várta, aztán végre is hajtották rajta az ítéletet. Közben a testvére, aki bujkált, nem bírta a lelkiismeretével, és visszaért. Azt mondta, hogy én megkeresem azt a bírót, és elmondom, én voltam. A testvérem ártatlan volt. Elment a bíróhoz, ahogy elgondolt, és el is mondta neki. Mire a bíró azt mondta neki, fiam, azért a bűnért már valaki szenvedett. Menj el, élj ennek a tudatában. Testvérem, a te bűneidért Krisztus szenvedett. Most élj ennek a tudatában. Ezt mondja nekem, hogy most mondom én nektek. Ne csak információ szintjén. Megkopott. Új és élő út. Te menj, és élj ennek a tudatában. Magára vette szennyes ruhámat, így békítette meg az atyámat. Rám pedig rám terítette az igazságnak a palástját. Mibe került neki? Mennyit áldozott oda Jézus a kereszten? Mindent. Maximálisan. És mennyire elég az ő győzelme neked vagy nekem? Mennyire elég? Teljesen elég, így szoktuk énekelni. Teljesen elég. Teljesen elég. Elég nagy vállalkozása az, amiben Jézus belefogott, ugye? Megmenteni az emberiséget és visszaállítani az Istennel való helyes kapcsolatba. Te, ha belefognál egy vállalkozásba, akkor melyik csapatot választanál? 100 olyan embert, aki 10%-ig elkötelezett, vagy 10 olyan embert, aki 100%-ig elkötelezett? Melyiket választanád? Miért vigyorogtok? Vicces? Tessék? Na, a közgazdászok, akkor segítsetek. Szóval melyiket választanátok? Azt a 10-et, aki 100%-ig elkötelezett, vagy 100 olyan embert, aki 10%-ig elkötelezett? De miért? 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 Megbízhatóbbak, mondja. Tudjátok, az Úr Jézus is ezt mondta. Ő időnként olyan beszédet tartott, amivel népeket lehet riogatni. Nem csalogatni, riogatni. Szembefordult velük, és azt mondta nekik, ha valaki után akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét. Vagy aki jobban szereti nálam az apját, meg az anyját, a testvéreit, meg saját magát, az nem lehet, képtelen, nem tud utánam jönni, egyszer el fog akadni. Ha nincs 100% odaszállás bennünk, el fogunk akadni. A Himalája megmászásához nem lehet strandpapucsba menni, akármilyen meleg van lent. És a túravezető azt mondja, hogy így nem jöhetsz. akkor nem azt mondja, hogy bocs, de egy métert se jöhet velem, hanem nem fogjuk betölteni a küldetésünket. Be akarjuk tölteni ebben a városban a küldetésünket. Na mi a küldetésünk? Hogy Istent imádjuk, hogy az Isten dicsősége leszálljon rajtunk, bennünk, rajtunk keresztül, jöjjenek az emberek, meggyógyuljanak, valójában megszabaduljanak, fölálljanak és a láncaik lehújjanak. Nem azért, hogy 200 baptista legyen a városban, hanem az Isten evangéliuma dicsőségesen előre mehessen. Túl nagy vállalkozás ez? Hát nekem igen. Legyen itt is egy. Mondom, ez az üzenet facsarja a szívemet, és bár azt tudnám mondani, hogy ilyen vagyok. Nagyon szeretném azt mondani. Van bennem valami, ami nagyon vonz. Van bennem valami, ami gyönyörködik az Isten szavában, ami gyönyörködik a Szentléleknek a munkájában, meg van bennem valami, ami megtiltakozik. Én nem tudok így szolgálni a Szentlélek nélkül. Hogy le ne nyőzze bennem a lélek a testnek a kívánságát. Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, mire? Hogy szolgáljunk az élő Istennek. Ez olyan érdekes szó, a vallási élet területén használja, azoknak a kötelességeknek a teljesítése, amelyekkel az ember az Istennek tartozik. Te tartozol az Istennek? Mennyivel? Pál apostol azt mondta, hogy én mindenkinek az adósa vagyok. Beleírhatta a Szentlélek a szívébe, hogy nem a magadé vagy. Áron váltattál meg. Nagyon-nagyon drága áron. A szeplőtelen báránynak, Jézusnak a vérén. Adósa vagyok az Istennek. Amikor ezt valahogy a Szentlélek mélyen beleültetheti a lényünkbe, a szívünkbe, a bensőnkbe, na akkor arra ráírhatja Jézus, az enyém. Szeretném mondani, világosan látom ebből, és annyira jó lenne, ha tudnánk. Isten minden kereszténytől elvárja a szolgálatot. Minden kereszténytől elvárja a szolgálatot. Hogy miért, kitől mit, az már egy másik kérdés. De nekem sok igéből ez egészen világos, például ebből is. Az üdvösségünket nem élvezetre kaptuk, hanem arra, hogy szolgáljunk vele. Ha valaki hittel elfogadja Jézus Krisztus áldozatát, akkor abban felébred a vágy. Hálából ő is tenni akar valamit, Istenért, és tenni akar valamit, az evangélium ügyéért, és tenni akar másokért. Ez a hála az idő múlásával nem csökken. Normális esetben ez nem fakul meg, nem kopik. A szolgálat szót valójában nagyon sokan negatívan, negatív érzésekkel ejtik ki, vagy gondolnak rá. Azt gondolják, hogy ez valami kényszerű, alantas, megalázó munka. A Biblia egészen mást tanít erről. És ha Krisztus tanítványa vagy, a lelki fejlődésed miatt igazán komolyan kell venni. A szolgálat nem alantas tevékenység, hanem az Úr Jézus munkájában való részvétel. Ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Hogyha szolgai szíved van, és szolgálsz, akkor nagyon jó társaságban vagy. Jézus társaságában. A szolgálat nem alkalmi tevékenység, hanem egy életstílus. Aki tényleg Isten gyermeke, az kész engedni az Atya szavának. És észreveszi a lehetőségeket, amiket Isten elé tár. Aki Jézusnak szolgál, az nem valamit ad neki, mint ahogy ő sem valamit adott nekünk, hanem önmagát adta. És ha valaki már előbb odaadta önmagát neki, akkor tudja igazán szolgálni. Ezért kész az ilyen ember áldozatot hozni, ha kell. Talán bármilyen áldozatot. Ha már egyszer magamat odaadtam Istennek, akkor semmi sem drága. Jézus szolgálatának a lényege mindig fontosabb a másik ember, mint én. A diakónia szót is sokszor használja, és tudjátok, hogy az első értelemben az asztalok körüli szolgálatot jelentette? Nem az a fajta az asztalnál, aki leül, és engem kiszolgálnak, hanem aki szolgál, az helyel kínálja a másikat, és kiszolgálja a másikat. De szeretnék én ilyen lelkülettel élni a családomban. Ilyen lelkülettel élni a gyülekezetben, vagy a munkahelyemen. Ha embereknek szolgálunk, az akkor is az Úrnak végzett szolgálat, ha tőle jön és hozzá megy. Még a rabszolgákban is ezt tudatosította Pál apostol. Ezért a jutalmat is az Úrtól kapjuk. Az Úr Jézus így mondta, ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Látom, nem csak tudjátok, hanem még figyeltek is. Néhány tényt azért el kell a szolgálatról őszintén mondani. Amikor meghívnak valakit valami munkába, azért elmondják neki, hogy itt mivel jár majd. Hát néhány negatívot hadd mondjak mindjárt. Elég magas az ára. Nem az üdvösségnek, annak az árát Krisztus fizette. Az ő követésének, meg a szolgálatának magas az ára. Isten nem akármit kér, hanem az életünket kéri. Ezért aztán nem nagyon való azoknak, akik csak úgy mellékesen szeretnének ilyesmit csinálni. Azt kéri tőlünk Isten, hogy ne az egyéb lekötöttségeink mellett a maradék időnkből szolgáljunk neki, hanem legyen prioritás az életünkben. De szolgálhatunk neki otthon, és szolgálhatunk a munkahelyen is. Nem azt kéri, hogy a maradékból adjunk neki valamit. Nem alamizsnát kér. Aztán, mivel hosszú távú a feladat, hosszú távú elkötelezettséggel jár. Hogy mondjam, néha azt mondjuk, hogy milyen izgalmas dolog az Urat szolgálni. És ebben sok igazság van. És tényleg nagyon igaz. De nagyon sokszor ezek csak roppant egyszerű, földi dolgok. Nagyon hétköznapiak. Mondjuk valakinek a lábának a megmosása. Ez ellen tiltakozik bennünk valami. És sokszor a szolgálat láthatatlan. Nagyon ritkán látványos. Talán látványos dolog bizonyságot tenni, de kevésbé látványos dolog az Isten tiszteleti alkalom után elmosogatni. Talán látványos dolog itt elől énekelni, de kevésbé látványos dolog ott azokat a pótmétereket csavargatni. Tudjátok, mikor látványos? Amikor elhibázza. Köszönjük a szolgálatotokat. És a látványos szolgálatoknak is, mert ha vannak ilyenek, csak a jéghegynek a csúcsa látszik. Az igazi tartalma nem látszik. A mögötte levő nem látszik. De valaki látja. Az élő Isten látja. És ha téged olyan szolgálatba állított, hogy még soha senki nem vette észre, hogy mit csinálsz, hát ő látja. Hogyha még egyszer sem mondták neked, hogy köszönöm, de te hűségen kitartasz abban, amit Isten neked mondott, na ő látja. Aki nekem szolgál, mondja most az Úr, azt megbecsüli az Atya. Van bennünk valami, a bűnre való hajlam, és az sivítozva menekül, mert nem nagyon tetszik neki a szolgálatnak a rejtettsége, vagy időnként az egyhangúsága. Ezért kell, hogy önfegyelmet gyakoroljunk. Hogyha önfegyelem nélkül gyakoroljuk a szolgálatot, csak akkor, amikor az időm engedi, csak akkor, amikor kedvem van, amikor nekem kényelmes, amikor nem ütközik a saját programjaimmal és terveimmel, esetleg a saját igényeimet szolgálom vele, a népszerűségemet, vagy bármit, akkor egyszer majd, amikor számot kell adnunk, odaállunk, akkor nagyon szomorúak leszünk miatta. Olyan pici betűkkel írtam, hogy még így se tudom elolvasni. Még ezt azért szeretném elmondani. Ez a szolgálat nem választható. Valaki választ. Az Úr. Ha én számmal Úrnak vallom Jézust, akkor az ő az Úr, én meg a szolga. És nem nagyon szeretnék olyan helyzetbe kerülni, bár már nagyon sokszor volt, és most is erősen gyötrődöm rajta, amikor Péternek azt mondta Jézus, hogy tegyen meg valamit. Mire azt mondta neki, semmiképpen, Uram. Ha nehezen tudsz valamit eldönteni, tudod, hogy Istennek mi az akarata, már tudod, akkor légy szíves, írd le egy papírra, semmiképpen, Uram, és valamelyiket a kettő közül húzd át. Mert vagy semmi, ha ő az Uram, akkor, úgy is értitek, nem? Ha ragaszkodom a sajátomhoz, akkor abban a helyzetben ő nem az Uram. Ha valamiben döntést kell hoznod, tudod, hogy mit akar Isten, akkor légy szíves, írd le egy papírra. Semmiképpen, Uram. Ez egy idézet a Bibliából. Aztán, ami döntésre jutottál, az szerint vagy az egyiket, vagy a másikat húzd át. De ha te tényleg szereted Krisztust, ha ismered ezt, hogy ő meghalt a te ruháidban, hogy te most élhess az ő ruháiban. Engedd, hogy az evangélium újra megújítsa benned az engedelmességre való szívet. Az Úr Jézus így mondta, az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. De előtte emlékeztek, azt mondta, aki naggyá akar lenni köztetek, az legyen szolgátok, és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki. Ezt a szót szeretném jó hangosan hallani. Azt, aki azt mondja, hogy rabszolgája, na hát az, fú, de nem tetszik, ugye? Hiszen mi nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy féljünk, hanem a fiúság lelkét. És így van. A fiúság lelkét kaptuk, akivel által kiáltjuk, abba, atyám, apuci, láttátok Ábelnek az arcát itt. Ez a beszélgetés úgy kezdődött, hogy azon beszélgettek a tanítványok egymás között, már régóta Jézussal jártak, hogy ki a nagyobb. Ki a nagyobb közöttünk. Már korábban is volt ilyen, anyuka támogatásával majd a mennyben. Én balról, te meg jobbról. Meg lehetne ezt valahogy előre, valahogy settelni. Bennünk van. Bennünk van. De a nagyságnak nem ez az útja. Annyiszor beszélt már róla nekik, itt is beszélt. Egy másik alkalommal odaállított egy gyermeket, olyan jó, hogy láttam itt Ábet. Emlékeztek az arcára? Hogy nézett? Az arcát nem is próbálom megutánozni, meg akik hátul voltatok, nem lát, de így. Így. Nem az arc kifejezés a lényeg, hanem a testtartás jelenleg. Az Úr Jézus egy alkalommal beállított egy ilyen ki a nagyobb kérdésnél egy gyermeket közéjük. Szerintem így nézett az a gyermek, és azt mondja, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be az Isten országába. Nem az a kérdés ki jobbról, ki balról. Előbb be kell oda jutni. És tudjátok, mi történt az utolsó vacsorán? Lukács beszámolója szerint azon vitatkoztak egymás között, mikor Jézus azt mondta, hogy testem, amelyik érettetek megtöretik, a vérem, amelyiket a bűnbocsánatért ontatik, azon beszélgettek egymás között, hogy ki a nagyobb. És akkor Jézus valami olyasmit csinált, ami egészen csodálatos. Lehet, hogy azt gondolta magában, én ezt már próbáltam szóban elmondani, próbáltam illusztrálni, de valami olyan mély alázattal hajolt le és mosta meg a tanítványok lábát. Még Judásét is. Én azt hiszem, egy életre a szívükbe íródott. Értitek? Ez a szó, amit itt az Úr Jézus használ, a rabszolgája, az a dulosz szó. Valóban rabszolgát jelent. De olyan rabszolgát, aki teljes mértékben a tulajdonosához tartozik, és nem hagyhatja szabadon ott. Csak hogy ez egy olyan szolga, aki önszántából dönt a mestere szolgálata mellett. Isten országában egyébként egy nagyon magas rang. Amikor például az Ézsaiás 42-ben azt mondja, íme az én szolgám, valami ilyesmit, magas rang és tisztség, ott Krisztusról van szó, de magas tisztséget jelent az Istennek a királyi udvarában. Olyan, mint a megbízott követ, vagy bizalmas képviselő. És ő nem mondja a Jézus, hogy te az én rabszolgám vagy, gyermekem vagy, akit szeretek. De viszonyulj hozzám úgy, mint a rabszolga. Ez parancsra nem megy. Ez tanításra nem megy. Ez ige hirdetéstől nem lesz jobb. Bár azzal a reménységgel vagyunk itt, ugye, hogy ezt köztünk lévő Isten beszél velünk. De attól függ a szívünk, mert Isten a szívünket nézi, és a szívünket kéri. Az a baj, hogy a rabszolgasság az nem nagyon tetszik, mert ilyenek jutnak eszünkbe. De az Isten igéjét nem innen felé kell nézni, hanem ha lehet onnan felől. Jobban működik, ha nem mondod el nekik. Ugye ismerős a mai napszolgaság. Ez jut eszünkbe. De még egyszer mondom, a rabszolga az a dulosz. Az, aki teljes mértékben a tulajdonosához tartozik, és nem hagyhatja szabadon ott. De ezt önként, önszántából választotta és döntött így. A római levél elején Pál apostol bemutatkozása. Pál Krisztus Jézus szolgája, dulosz, rabszolgája. Önként. Később a Galata levélben, ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus dulosz, rabszolgája. Filippi levél első bemutatkozás, hogy ki vagyok én, az az ember, akiért Jézus meghalt. Pál a levelére ezt, hogy én, Timóteus és én, Krisztus, Jézus rabszolgái. Pál Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, Titus 1:1. Hogy ő úgy nevezi magát? Nincs ellentmondásba azzal, amit a római levélben tanít. Nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy ismét féljünk, hanem a fiúság lelkét. De engem megragadott a Krisztus. És nem azok felől, a képek felől közelíti Pál apostol a rabszolga fogalmát, sokkal inkább az Ószövetségből, amit elég jól ismer. Ott arról volt szó, hogy ha valaki eladósodott, ki lehetett váltani. Például egyik héber ember eladósodott, ráadásul mondjuk egy pogánynak. Akkor jött egy testvére, aki fizetett érte, kiváltotta Góél, kiszabadította, kiváltotta az anyagi terhek alól. De akkor ebből mi következett? Az ő szolgája volt. Meddig? Amíg jött a kürtölés éve, vagy le nem telt a hét esztendő, és szabadon kellett bocsátani. Eljött az idő, azt mondja neki Isten, na jó, bőségesen pakold meg. Nem úgy dolgozott nálad, mint rabszolga, hanem úgy, mint zsellér. Még jó, bőségesen pakold meg, és mehet, ha akar. És ez a szakasz van Pál apostol fejében. Mert ilyenkor mondhatta valaki azt, hogy nekem annyira jó, hogy én nem akarok elmenni. Én nem akarok felszabadulni, én szolgád akarok maradni, elmehet. Szabad volt rá, hogy elmenjen. Nem kényszer, de önként vállalt. Saját akaratukból dönthettek, hogy maradnak, és tovább szolgáljuk az Urukat puszta szeretetből. Kívülről talán, amit nap mint nap tettek, ugyanaz volt, nem sok különbség látszott, de azért belül a szívben nem mindegy. Nem mindegy, hogy erővel kényszerítenek rá, vagy teszed egyszerűen szeretetből azért, mert ezt a szabad döntést hoztad meg. Itt egy másik példa. Emlékeztek? A Názáretben lakók tudták, hogy Jézusnak azért van ám ott egy családja. Nem az Ácse, ez Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére. Felsorolták név szerint azokat, akik testvérei voltak. Pál apostol később azt mondja, az apostolok közül nem láttam más, csak Jakabot, az Úr testvérét. Jakab sosem mondta magáról, hogy én az Úr testvére vagyok, hogy féltestvére, hogy ugyanannak a Máriának vagyok a gyermeke. De köztudott volt róla. Aztán Jakab az ő levelének az elején így mutatkozik be. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak rabszolgája. Hogy jut valaki el onnan, hogy együtt fociztak valamikor? Onnan, hogy volt, amikor nem is hittek benne. Nem bíztak benne még a testvérei sem. De itt azt mondja, Krisztus rabszolgája vagyok. És nézzétek csak, a Jelenések könyve előtti utolsó levél, ez meg Júdásnak a levele. Ő így mutatkozik be, Júdás Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére. Több Júdás is lehetne, de azért elég nyilvánvaló, kiről van itt szó. Nem csak innen, vannak külső bizonyítékok is. Most az idő rövidsége miatt hadd ne menjek ebbe bele, illetve az idő hosszúsága miatt most már. De talán azt mondjátok, hogy igen, ők oszlopok voltak abban a keresztény gyülekezetben. Nekik elvárható, hogy rabszolgák legyenek. De te, hol vagy oszlop? Ha férfi vagy, akkor biztos, hogy oszlop kell legyél a családodban, mint nekem is. Néhány motiváció szolgálatra. Van, amikor a bűntudat motivál. Így hangzik ez, nem akarom, hogy Isten szomorú legyen miattam, ezért megpróbálok minden hibát elkerülni. Olykor mégis a helytelen úton járok, ezért még inkább bűntudatom lesz, és ez az önvád ördögi körébe visz bele. A szívünket nézi Isten. Milyen a motivációnk? Lehet, hogy a szégyen motivál a szolgálatra. Tudom, hogy Isten is és mások is csalódtak bennem, de úgy érzem, hogyha csak egy kicsit is jobb ember lennék, akkor talán méltó lennék Isten szeretetére. Van, amikor a félelem motivál. Attól félek, hogy Isten talán haragszik rám. Hallottam az ígéreteit, de úgy látszik, azok rám nem vonatkoztathatóak. Lehet, hogy nem is vagyok igazán keresztény. Lehet, hogy elkövettem a megbocsáthatatlan bűnt. Ha ez valakinek kérdés, akkor legyen szíves az Isten tisztelet után keresse meg a pásztort vagy engem. Vagy a büszkeség. Azt mondják rá, hogy olyan, mint a rossz lehellet. Mindenki érzi körülötted, csak te nem. Ez valahogy így működik. Tudom, hogy nem ütöm meg az Isten szerinti mércét. De van egyáltalán ilyen ember? Sokkal jobban vagyok, ha másokhoz hasonlítgatom magam. Komolyan tanulmányoztam az igét, a teológiát, és megbizonyosodtam arról, hogy helyesen gondolkodom. Mindent ehhez viszonyítok, amit mások mondanak. De ha rosszak a motivációk, kérlek inkább gondold meg a következőt. Emlékszel rá, milyen volt? Krisztust nem ismerve Isten nélkül élni? Kérlek, gondold meg, emlékszel rá, milyen volt? Emlékszel, milyen volt Isten előtt bűnösnek lenni? Bűnbocsánat nélkül? Emlékszel rá, milyen volt, amikor úgy értetted, megsértetted Istent? Milyen volt felismerni, hogy nélküle a pokolra jutok? De van ám másik fele is. Emlékszel rá, milyen volt a hit szemével meglátni Jézust? Először megérteni, hogy kicsoda ő. Emlékszel rá? Emlékszel rá, milyen volt megtapasztalni a bűnbocsánatot? Tudni, hogy megszabadultam az ítélettől, a pokoltól. És milyen volt először megbizonyosodni arról, hogy a mennybe jutsz és örök életed van? Emlékszel ezekre? Emlékszel, testvérem? Isten szolgálata nem jelenthet túl nagy terhet, ha meggondoljuk, hogy milyen nagy dolgokat vitt ő véghez értünk. Vagy ha kezd kihűlni az Isten iránti szolgálat tüze benned, akkor gondold ezt meg újra. Mit tehet ennél nagyobbakat Isten, érted vagy értem? Ebből talán látszik a leginkább a motivációnk a hála. Van másik tiszta motiváció is, a bűnbocsánat, de nem annak az elérése, hanem mert megtapasztaltuk. Ézsaiás csodálatos látomása, szent, szent, szent az Úr. És akkor azt mondja, ó, oh, bűnös ember vagyok. Tisztátalan ajkú vagyok, mint a nép is körülöttem. A parázsat le az oltáról, és megérintette a száját. És utána azt kérdezi Isten, na kit küldjünk el? És akkor Ézsaiás mondja, engem, engem, mintha féken tartott versenyló, engem, engem. Nem azért, hogy a bűnbocsánatot elérje, hanem mert bűnbocsánatot kapott. Aztán az öröm. Istent lelkesen és örömmel tudja szolgálni, aki az övé. Ha nem tudjuk örömmel szolgálni Istent, akkor valami baj van. Akkor valahol valami zavar van. Örömmel vagy mélabúsan veszel részt a szolgálatban. Esetleg kényszerből, vagy mellőzöd egyáltalán. Készségesen vagy vonakodva veszel részt Isten szolgálatában. Élvezed, vagy csak elviseled a szolgálatot. És hadd kérdezzek valamit szülők tőletek, ezt látva, mit gondolnak a gyermekeitek a szolgálatról? Ami példát eléltek, az mit mutat? Nem találgatok, nem úgy állok itt, hogy nézek rád és találgatok. Én csak megkérdezem. Jézus volt a tökéletes szolda, az alázat a másik. Az ő nagysága volt látható abban, ahogy meg tudta tenni például a lábmosást. Van bennünk egy rész, amelyik azt mondja, hogy a szolgálatért kapni akarok valamit, elismerést, jutalmat, esetleg hírnevet. Ez nem krisztusi szolgálat. Ha dicséretet akarok kapni az alázatomért, akkor az nem alázat, az képmutatás. A Szentlélek ereje kell, hogy tudjunk így szolgálni. Hogy tudjuk betölteni a Filippi 2:3-at, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Emlékeztek a gyermek arcára? Nézz fel a testvéredre, mondja, egymást különbnek tartván magatoknál. A kérdés nem az, hogy milyen jól vagy eredményesen szolgálunk, hanem milyen szívvel. Isten a szívünket nézi, és a szívünket kéri. Ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Azt lehet mondani, a legjobb üzemanyaga a szolgálatnak a szeretet. Az Isten iránti szeretet és az ember iránti szeretet. Ha tudjuk, hogy a Krisztus szeretete szorongat, akkor azt is tudjuk, hogy azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ó, még mindig figyeltek, pedig már nagyon hosszú. Szeretnék röviden erről az igéről. Ne tévejegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Ha lélekből vetsz, fogsz aratni. Lehet, hogy nem ugyanarról a mezőről, nem akkor, amikor te várod, de ha te a léleknek vetsz, fogsz aratni. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Az utolsó mondatból úgy tűnik nekem, hogy a testvérek elsőbséget kell élvezzenek. Leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Jézus nem nagyon finomította az üzenetét, hogy könnyebb legyen elhozsodozni, vagy meghallani. Egy alkalommal ezt mondta, legyen derekatok felövezve és lámpásatok meggyújtva, ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza úruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felözvezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy, és felszolgál nekik. Ezt ő mondta. Mennyi reménységgel, mennyi nagyszerű jövőbeli lehetőséggel szól ez az ige felénk. Várod vissza az Uradat a mennyegzőről? És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és virrasztva találja őket, boldogok azok a szolgák, boldogok! Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. És itt van egy velős szólás hozzád, hozzám. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Talán Péter azt mondta, hát mi itt vagyunk, elhagytunk mindent és követünk téged, ezt nem valaki másnak kéne hallani? Ha az a kísértésed, hogy ezt az üzenetet, ami most szól, valaki másnak kéne hallani, akkor ezt ne engedd, légy szíves. Péter ekkor megkérdezte, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt. Ki tehát hű és okos sáfár, aki az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívében a szolga, késik az én Uram. Ha megfeledkezünk róla, hogy Krisztus bármikor visszajöhet, akkor könnyen belemegyünk abba, hogy élvezetvágyból élünk. Még Istennek az áldásai is tordulzulhatnak élvezetvágyjá szívünkben, ha megrekednek nálunk. Késik az én Uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni. Amikor élvezetvágyjá torzul bennünk, akkor kezdjük bántani egymást. Talán nem szó szerint így, ahogy ide van írva. Azon a napon jön meg annak a szolgának az Ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja, ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte Ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Nem az utolsó ítéletről beszél, korbácsütéssel szenvedés. Ha tudod, mi Isten akarata, de nem teszed, szenvedés jár vele. Személyes tapasztalatból mondom. Először az ige alapján, de személyes tapasztalatból is. Ha tudod, mi Isten akarata számodra, akkor fogjál hozzá. Az a szolga, aki nem ismerte Ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, bocsánat, az a szolga, aki ismerte Ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte Ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Mondom még egyszer, remegő szívvel mondom ezt az üzenetet, mert nekem nagyon facsarja két hete a szívemet. Én nem tudok így szeretni, ha nem tölt be a Szentlélek. Én nem tudom legyőzni bennem az ellenállást, ha nem tölt be a Szentlélek. Hogy a lélek legyőzze bennem a test cselekedeteit. Én nem tudok így szolgálni, ha nem tölt be a Szentlélek. De Krisztus ezért jött, ezért adta az életét, ezért kész velünk a saját lelkét megosztani. Ha ti megtartjátok az én igémet, mondja ő, valóban tanítványaim vagytok. Megismeretek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ha az igazság átformálhatja az életünket, meg a bensőnket, akkor leszünk szabadokká.